Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
Mesélőházak, a blog és a könyv megálmodója, Szuhai Barbara a mai vendégünk. Versfaragók, szélhámosok, kalandorok és kókerek a 19.-20. századból, róluk szól a Budapesti Fura Szerzetek című könyv. Hogyan lát bennünket, pestieket egy angol? Marcus Goldson képein keresztül saját magunkon mosolyoghatunk, és egy Svájcban született, félig magyar származású fiatalember, aki beleszeretett a magyar főváros régi bérházaiba. Ez a kínálat mai kulturális magazinunkban, a Szódában. Jó napot kívánok mindenkinek, a mai szerkesztő Farkas Szabolcs nevében is. Én Babocs Kriszta vagyok. A mai vendégünk tehát Szuhai Barbara, idegenvezető, városi séták szervezője, Mesélőházak névre elkeresztelt blog és könyv megálmodója, akivel Budapest rejtett zugaiba és épületeibe kalandozunk a következő fél órában. Köszöntelek szeretettel.
Köszönöm szépen a meghívást.
És eredetileg te idegenvezető voltál Budapesten.
Vagyok is.
Igen. Hogy lett ebből épület szerelem, vagy főváros szerelem, vagy utcai szerelem? Minek hívjuk
ezt? Ez szakmai ártalom is lehetne, ez így együtt tökéletesen írtad le. Igazából nekem ez azt hiszem otthonról jött. A papám pesti volt, és rettenetesen sokat mesélt. Tehát bárhova mentünk, akkor így dőlt belőle, hogy ez a ház, és nézzétek meg, és az a terasz, és az a kovácsolt vas, és az az emelet, és ez lakott itt, és az lakott itt. És erre hát kétféle reakció van, a nővérem megőrült tőle, és én viszont szivacsként imádtam hallgatni, imádtam elképzelni, hogy milyen lehetett, amikor még szép volt, amikor még a fénykorát élte. És ez így mindig megvolt. Az anyukám ibuszos volt, úgyhogy nem volt, onnan jöhetett az idegenvezetés, meg így beleszerettem abba a munkába, amit nagyon lehet szeretni 30 plusz év után is. És akkor, amikor megszülettek a gyerekeim, és a második kislányom születése után visszajöttem dolgozni, akkor konstatáltam, hogy amit én mindig is szerettem, az divatba jött. És lehet olyat csinálni, hogy magyar civileket összetrombitálni és mesélni. És akkor kinyílt számomra egy barátomon keresztül, megismertem a Budapest Történeti Levéltárnak a kincses bányáját, és oda egy civil is bemehet, és elkezdtem tudni, kutatni igazából, és utána járni, és nem csak, tehát kicsit kinyílt a világ ebből a szempontból, és így indult el a blog. Azt hiszem 2012-ben, most néztem meg, azért nem tegnap már.
Ez azt jelenti, hogy jártad a főváros vagy a belváros utcáit, volt egy-két kedvenc épület, amihez akár még édesapád története is rémett a fejedben, elmentél kutatni, összeírtad?
Nem ennyire szervezett, ez itt élek. Úgyhogy itt állok a dugóban, itt állok a buszokon, meg mászkálok, meg. Csak egyszerűen engem talán az átlag normális magyar pesti polgárhoz képest jobban bevonz egy kilincs. És mondjuk olyanokat szoktam csinálni, hogy állok a dugóban, és látok egy szép ajtót, vagy egy szép ablakot, vagy valami megfog egy házba, akkor felírom a címét, és akkor megpróbálok visszajutni, ácsingózom pár éven keresztül lábtörlőn, hát ha megnyílik az ajtó, és muszáj látnom, muszáj mindig bent is látnom, hogy elinduljak valami mentén, és úgyhogy valóban voltak olyan házak, és vannak olyan épületek, amikre annó a papám hívta fel a figyelmet, és akkor az úgy azóta is megmaradt, de azért ez sokkal spontánabb folyamat, tehát nem ennyire tudatosan szervező. De van egy, például van egy ház, konkrétan egy rogyadozó villa az Istenhegyi úton, ami azt fogalmazta meg bennem, hogy szeretném, hogy könyv születhessen, mert ezek a házak össze fognak dőlni, és nem lesz, aki elmondja a történetet, ha egyáltalán van. De ha nincs történet, akkor is jó, hogyha felhívom rá a figyelmet, és nem csak én veszem észre, hogy ott áll az a csoda, hanem talán valaki másnak is örömet okoz.
A mesélőház mit mesél? Azt, hogy hogyan készült, ki tervezte, építette, vagy az, hogy ki lakott ott, hát kiről ismert?
Szerintem a ház, a város lelke házakban lakik, úgyhogy azok, akik megépítették annó, miért ilyennek, mi volt az eredeti foglalkozásuk, miféle emberek lakták, hogy nézett ki, amikor eredetileg megépült, mert azért a 70-es években tudom, hogy akkor voltak az első olyan felújítások, hogy gyakorlatilag lekopasztották a házakat, lemetélték róla az összes díszmondván, hogy életveszélyes, mert potyog. És onnantól kezdve tök szürkék az épületek. Bemegyünk, az első látvány és szag a kukák sorra, úgyhogy az ember nem néz körül, pedig ha körülnéznénk, ott egy csillár, ott egy festett mennyezet, ott egy olyan zsolnai csempő, az ember gyönyörűségtől egészen meghatódik, de és ezeknek a mester és mesterségeknek, a mester embereknek akartam, hát ez egy kalapemelés, hogy micsoda mester munka létezett itt, ami az én generációmnak már ismeretlen. És ezek úgy tudták ezeket a csempéket föltenni, hogy hogy nem így 120 éve nem esik le. Az én életemben ilyesmi nem olyan épült. És akkor, ahogy elmondtad, ez így elindul, megtalálom, ha megtalálom az építészt, akkor az építésznek utána nézek egy kicsit, akkor találok róla iszonyatos érdekes dolgokat. Én töriszakon végeztem, úgyhogy lehet, hogy onnan jön ez a érdekelnek a részletek. És olyan sztorik jönnek elő, amiket büdös életben nem tanított nekünk senki, pedig tök érdekesek, és borzasztó zavarba ejtő volt, amikor az első sétámat tartottam egy ilyen nagyobb plénum előtt, valamikor Covid-ban, 5 darab praktizáló történettanár jött el. Nem voltam ideges. És mondták, hogy isteni volt, és mondjak esetleg irodalmat, miből készültem, honnan tettetem, mert bevonnák, mert nem csak én nem emlékszem, hogy ilyet nem tanított nekünk a kutya se, hanem tényleg nem is, ők sem is, és de milyen jó, és azért ez egy csodálatos érzés.
2012 a dátum, amikor elindult a Mesélőházak blog. Mi volt az első bejegyzésed? Emlékszel?
Én azt tudnám, nem.
Volt hozzá fotó?
Igen, én mindig fényképezek. Teljesen primitív módon, azt hiszem, telefonnal készítem a képeimet, de meglepő módon egyébként a kiadóm azt mondta, hogy egész épp kézlábak a képeim, úgyhogy legközelebb csak az én, ha lesz legközelebb, amit én nagyon remélek, akkor nagyon teljesen nyugodtan lehet a képeimet használni. Igazából a könyv az egy válogatás az oldalon lévő és azóta született, meg máshova is írtam, írkáltam össze-vissza múltkorban az 1.hu-n. Igen, tehát a könyv az is sokkal későbbi gondolat, ötlet és pláne kivitelezés.
Gondolom volt érdeklődés, és a blog kapcsán született meg a gondolat, hogy lehetne ezt egy kötetbe is foglalni.
Engem iszonyúan meglepett, amikor egy fotós barátom azt mondta, hogy ebből legyen könyv, hogy én vagyok író. Én nem gondoltam, hogy egy civil ez simán így összerakhat valamit, és akkor emlékszem, az első írásaimat elküldtem a Sali Noéminek, mert úgy gondoltam, hogy ő az én a szakmai példaképem, és ha ő valamire azt mondja, hogy olvashatatlan, az valószínűleg az is. És azt mondta, hogy
így született meg a Mesélőházak című kötet is, ami itt van mellettem a stúdióban. Tehát vannak, akik írnak, vannak, akik nem írnak, sokkal inkább rajzolnak Budapestről, ilyenek is akadnak méghozzá. Marcus Goldson, aki a 90-es évek elején érkezett Nagy-Britanniából Budapestre, a hétköznapi élet szenvedélyes megfigyelője, ugyanúgy, mint Barbara, részletgazdag, karakteres figurákkal benépesített akvareljei a főváros mindennapjait örökítik meg. Mosolyogtató alkotásaiból szeptember végéig látható kiállítás a fővárosban, a Ferencvárosi Hely történeti gyűjteményben. Márta Renátó találkozott vele.
Amikor belépünk a terembe, ahol az alkotásai láthatók, jól érzékelhető és érthető a különbség. Az egyik terem Budapesttel, magával a várossal foglalkozik, a másikban pedig a Balatont, illetve Budapest fürdőit láthatjuk. A stílusa nagyon egyedi, és egy kicsit talán képregényszerű is, ugyanakkor kissé karikaturista. Persze nem rossz értelemben, éppen ellenkezőleg. Sokkal inkább azt érzem, a szépséget és a színeket szeret megmutatni. Ön hogyan jellemezni a saját művészi stílusát?
Minden a rajzolásból indul ki. Van egy vázlatfüzetem, ezt mindig magammal hordom, és rengeteg embert lerajzolok benne, ráadásul elég gyorsan. Néha becsúszik egy-egy hiba is ezekbe a rajzokba, de amikor később elkészítem a képet, meghagyom ezeket a hibákat, mert nagyon gyorsan készültek a vázlatok, és az a célom, hogy megragadjam az adott pillanatot. A képek pedig alapvetően pozitív, kreatívak, és szerintem ez át is jön rajtuk. Ha van bennük valamilyen poén vagy humor, akkor az emberekkel együtt nevetek, nem pedig rajtuk. Ezek a mindennapi élet pillanatai, amelyekkel akkor találkozom, amikor Budapest utcáit járom, gyalogolok vagy biciklizek.
Let's choose one which is not from Budapest.
Válasszunk ki egy olyan képet, amely nem Budapestről készült. Ez a mű a Safari Moment, vagyis Safari pillanat címet viseli. Egy nőt és egy férfit látunk rajta, a háttérben pedig több embert, valamint a Badacsony hegyét. Ez egy valódi emlék alapján készült kép? Látta ezt a jelenetet?
A kép egyes elemeit láttam már. Ismerem például a Fonyódi Kutyás Parkot, ahová rengeteg ember viszi a kutyáját. A háttalálló nőt is láttam már a Balaton egy másik részén. Ő egy leopárd mintás bikiniben van. Ezeket az elemeket raktam össze egyetlen képpé. Kenyából származom. Manapság az emberek a szafarit leginkább a vadon élő állatok megfigyelésével azonosítják, ez pedig tulajdonképpen a Balaton élő világa. Közben pedig a saját történetemből is belehelyeztem valamennyit a képbe.
From Balaton, we're gonna travel. A Balatontól most utazzunk vissza Budapestre, a Corvin negyedhez. Ez Budapest egyik emblematikus része. Miért szereti Budapestet, és miért szeret a városról, illetve annak lakóiról festeni?
I love the setting. So for me it's
Nagyon szeretem a város fekvését és környezetét. Számomra az épületek is lenyűgözőek. Az a hely pedig, ahol a Duna két partján, Buda és Pest találkozik, egyszerűen fantasztikus. Szerintem Budapest egészében véve is lenyűgöző környezetet kínál. Nagyszerű hely arra, hogy embereket figyeljünk, vagy egyszerűen csak beüljünk valahova egy kávéra. Úgy érzem, hogy folyamatosan fel kell fedeznem a várost. Nem is tudom pontosan miért. Talán azért, mert nem Budapestről származom.
De talán éppen ez az előnye, hogy kívülállóként friss szemmel látja a várost.
Igen, lehet. Szerettem volna megörökíteni ezt a várost. Amikor rajzolod, sokkal több időt töltesz el az adott helyen. Befogadod az illatokat, hallod a hangokat, és remélhetőleg ezekből is sikerül valamit átadnod a képeken. Egy kis művészi kreativitást is használok, hogy a dolgok egy kicsit látványosabbak, ha úgy tetszik, szexisebbek legyenek. Folyamatosan keresem azokat a helyeket, ahol bemutathatom a munkáimat, lehetőleg olyan helyszíneket, amelyek helyiek, a környékhez tartoznak, és amelyeket az emberek is ismernek. Szeretem az olyan helyeket, amelyek tényleg a helyi közösség részei. Néha kávézókban, sőt időnként kocsmákban is kiállítok.
Markus Goldson gondolatait hallottuk az előbbiekben, itt a Kossuth Rádióban, a Szódában, ahol a stúdió vendégünk Szuhai Barbara idegenvezető, a mesélőházak megálmodója. Találkoztál már akár Markus Goldson alkotásaival valahol?
Nem, még sajnos nem, de majd fogok figyelni. Eztán nagyon szívmelengető volt hallgatni a szavait, és őszintén szólva én angolos idegenvezetőként azért találkozom ezzel, és mindig rettenetesen jól esik, hogyha egy idegen szeret bele a városba, és azért ezt rendre előfordul, nagyon nagy meglepetést okoz, hogy mennyire szép. És igen, olyan nagyon kellemes, pozitív benyomást szereznek a vendégeim, akik először életükben jönnek ide, és pláne a visszajárók.
Mesélőházak címmel jelent meg köteted is 2022-ben, jó vaskos, nehéz, telefotókkal és történetekkel. Házfalakról szól, házakról, de a benne élő emberekről is?
Abszolút. Rengeteg iszonyatosan érdekes sorssal találkozom, gyönyörű történetekkel. Azért is mertem, a Covid-ba kezdtem el ugye újra sétáltatni, én egyszer elkezdtem valamikor 2012-14 körül, de akkor nem volt igazán rá kapacitásom, és inkább csak írtam, és a magam örömére írtam, és aztán megjelentem, imittam ott, de a Covid hozta azt, hogy ebből igazán séták lehessenek, és egyszerűen rajzoltam karikákat a városban olyan házak körülje, amiknek a történetét már megkutattam, és volt egy-két olyan, amire azt mondtam, hogy ez muszáj, hogy újra a köztudatba kerüljenek ezeknek az embereknek a jelenléte és a létezése, és tudjunk már róla, hát sokkal érdekesebb úgy állni a ködbe a busz megállóba, hogy nem csak a szemközti házat látom, hanem akkor kötöm ahhoz, hogy ki lakott ott, vagy miért lakott, vagy mely. Hogy, tehát egyszerűen ez egy ilyen meseolvasás felnőtteknek, igaz történetekkel természetesen, és persze, hogy emberi történetek vannak a házak mögött, amik ráadásul szépek, csak észre kell őket venni.
Említetted a sétákat is, az oldaladon találtam ilyet, hogy a regényes, a rózsadomb, villatörténet, a Gellért hegyen megfestett fény, üvegtörténeti séták, ebből több is van.
Az üvegtörténeti séták csodálatosak. Füri Juditot megismertem a házvadászataim során, az egyik egy Dózsa György út 64-ben egy gyönyörű szép szezessziós bérháznak a lépcsőházi ablakait adták át akkor, amikor én oda betoppantam, és volt egy tünemény közös képviselő, aki nem elzavart, hanem azt mondta, hogy várnak szeretettel, és ott találkoztam a Judittal, aki szakmányban újította fel az elmúlt 30 évben az elképesztő szecessziós üveg örökséget, ami a pesti és nem csak pesti bérházakban megtalálható, és úgy tud mesélni az üvegről, ahogy senki. Mert azért ez egy csodálatos szakma, de hát a kétkezi szakma. De ő az, aki mesélni is tud. És összekapaszkodtunk még a Covid-ban, és elhívtam, és kértem, hogy én tudok mesélni a házakról, az emberekről, és tegye meg, hogy ő hozzáteszi azt, ahogy üvegszemeivel, ahogy szoktuk mondani, mit lát, és hát csodálatos. Úgyhogy télen, nálam mindig télen vannak séták, a csodálatos visszajáró sétálóim tudják, hogy minél inkább hideg van, annál valószínűbb, hogy nálam lehet sétával csatlakozni, mert hogy idegenvezetőként dolgozom az év többi részében külföldön.
Ezt a szót használtad, hogy házvadászat. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy extra nyitott szemmel jársz a városban, igen, felírod a házszámokat, azt mondtad, és utána mi történik?
És időnként helyrázi számot is.
Helyrázi számot, igen, megkutatod. Igen, és hogy jössz be a házba?
Hát az egy nagyon jó kérdés, iszonyatosan nehéz bejutni. Tehát most például egy olyan házba jutottam be, amit nem tudom, 10 éve reménykedem, hogy esetleg mégiscsak kinyílik az ajtaja, és lőn. Most 2 nappal ezelőtt a Gerő és Győri lakatos mesterek háza és annó ott létező műhelye helyszínén, a Marek József utca 31-ben, ez Chicago.
Igen, abszolút.
És hát, hogy megpróbálok bejutni, ami vagy sikerül, vagy nem, akkor elmegyek a Teve utcába, ott kikérem a terveket, kiderül, hogy mi van meg, mi nincs meg, azért a papír elég jól ég, úgyhogy ezek ilyen 120 éves dokumentációk, ami vagy megvan, vagy nincs. És akkor abból kiolvasom, amit ki lehet, és eljutok fotózni szeretnék. Ami hát nagyon sokszor ütközöm abban, hogy hát kidobnak persze nagyon gyakran, mit keresek ott, mit nehéz
elhitetni.
Miért nézel előtt, ne fotózzak. Nem, nehéz elhinni, hogy semmit nem ártok, és nem a zárszerkezetet fotózom, hanem a kovácsolt vasat, meg a követ, meg a gangot, meg azt, amit a kutya se vesz észre, nem hogy lefényképezzen, de nekem ez öröm. Hát ez a mindenkinek megvan a maga bolondériája, de ez teljesen ártalmatlan, sőt, arra hívja föl a figyelmet, hogy milyen szép csodák között élünk.
Azt hiszem, hogy Budapest mindannyiunk szerelme, hallgassunk egy kis zenét.
Igen, csak Budapest kell, hol az ember kora reggel szívesen kell, és a szíve már is hevesen ver. Mindig csak Budapest kell, ez a szép hely, vidít éjjel, mesefényel, mert versenyben áll.
Nekem csak Budapest kell, énekelték itt a Kossuth Rádióban, a Szódában, mármint a Budapest bár énekesei, és Budapest nem csak látványos épületeknek, de számtalan híres és hírhet szerzetnek is otthont adott. Akadtak köztük csodabogarak és svindlerek, de félreértett fazonok is. Közös bennük, hogy valamennyien a társadalom peremére sodródtak, és nem feleltek meg a kor normáinak. Ezeket a különös alakokat kelti életre a budapesti Fura szerzetek albuma, amely 21 fordulatos életet mutat be, mélyebb betekintést engedve a 19.-20. század történelmi kulisszái mögé. Pintér Edina a könyv szerzőjével, Lentár Balázzsal beszélgetett.
A budapesti fura szerzeteket hogyan lehet megtalálni? Hiszen nem szól róluk történelmi feljegyzés, kutatások, hanem elő kell ásni. Korabeli lapokból Lentár Balázs, újságíró, beszélgető társam itt a Városligetben, hát ide is elég sok történet kapcsolódik.
Például Podmanicki Frigyes a Városliget akkori 1850-es évekbeli retteltes állapotai következtében döbben arra rá, hogy ezzel a várossal kezdeni kell valamit, és el kellene indítani a metropolisszá válás útján. Konkrétan a Városliget az egy ilyen ihlet forrása volt Podmanickinak ahhoz, hogy megszülesse az a Budapest, amit most ismerünk. De visszatérve az eredeti kérdésre, az nem igaz, hogy történeti munkák nem születtek ezekről az emberekről, egy részükről született. Egyfelől igen, a korabeli lapok azok nagyon-nagyon hasznosak, tehát én nagyon szeretem azt csinálni, hogy azt játszom, hogy én most egy 120 évvel ezelőtti újságolvasó vagyok, és akkor az adott időszaknak lapjait átolvasom. A másik pedig, aki egy nagyon-nagyon stabil forrás, az Krúdi Gyula, aki maga is lelkes látogatója volt a korabeli vendéglátóipari helyiségeknek, és ezek az asztaltársaságok, amik ott kialakultak, ott nem egy ilyen fura szerzet megfordult. Az ő furaságuk az éppenséggel abból adódik, hogy nem minden ízükben feleltek meg a korabeli társadalmi konvencióknak.
Hogy lehet az, hogy ezek szinte ilyen városképi jelentőségű figurák voltak? És voltak akkor ilyen figurák? Most pedig nem igazán tudunk ilyenekről. Vagy tudunk, csak olyan sok információ vesz bennünket körül, hogy nem szűrjük ki ezeket?
Azt azért nem szabad elfelejteni, hogy a századfordulós Budapest nagyjából a fele volt méretében a mostaninak. Mondjuk azt, hogy az úri közönség is feleződött, és egy ilyen millióben sokkal inkább ki tudnak tűnni ezek a furcsább emberek. Most is vannak ilyen fura emberek, elnyeli őket a maguk közege. Rengeteg az esemény, mindenki megtalálja azt, ami neki kell, és ez viszont maguknak az eseményeknek a szenzáció értékéből nagyon sokat lecsavar.
A kiválasztott figuráit közül volt kedvenc?
Számtalan. Nagyon szeretem Kostka Emilt, Krakéler párbajhőst, aki egy ilyen nagyon-nagyon tipikus példája a korszak gentri világának.
Ő a Váci börtönös, a féros.
Ő a Váci börtönös, igen. A párbajt azt nem bűncselekménynek, hanem vétségnek tartották. Korabeli társadalmi nyomással még az igazságszolgáltatás sem tudott szembe menni, és a párbaj egy rendkívül fontos szelete volt a korabeli társadalomnak. Sőt, még azt is mondhatjuk, hogy bizonyos esetekben a társadalmi felemelkedést is szolgálta. Az, hogy ki kivel párbajozhatott, annak meg volt a maga táncrendje. Kétkezi munkából élt, valamilyen allantas munkát végzett, nem volt párbajképes, vele nem álltak szóba. És amikor az ember elkezdi a társadalmi felemelkedés projektjét, ami egy ilyen 2-3 generációs műsor volt ebben az időszakban, hogyha nagyon elhivatottan dolgoztak érte, akkor eljöhet az a pillanat, amikor nem igazán tiszta az ő társadalmi jogállása, mondjuk ezt így, és ezen lehetett azzal segíteni, hogyha egy ilyen hozzá hasonlóan, de már az úriember klubba bekerült emberben óvatosan belekötött, és akkor vívtak egy ilyen nem túl véres párbajt, már hogyha elfogadta a kihívást is, akkor az elő is bekerült az úriember klubba. Ez a 19. század, a polgárosodás velejárója ez a történet, amikor a régi rendi keretek fellazulnak, és ennek van egy ilyen kicsikét kaotikus átrendeződése, amikor simán előfordulnak. Ennél sokkal ilyenebb történetek is.
Amellett, hogy nagyon szórakoztatóak ezek a történetek, a városunkról, a saját kis mikrokörnyezetünkről is el-elárul egy-két dolgot, hiszen helyszínekhez kötődnek ezek az érdekes történetek.
Így van, ez volt a cél, hogy ne csak önmagában meséljük el a történeteket, hanem hogyha az olvasó esetleg szeretne a nagy képre is rálátni, hogy mi volt ezeknek a figuráknak a helye a korabeli társadalomban, hogyan nézett ki a korabeli társadalom, mik voltak az akkori mondjuk anyagi viszonyok például, tehát amikor az értelmiségről van szó, akkor derüljön ki, hogy mennyiből is élt a korabeli értelmiség, az hogyan nézett ki, mennyire volt elég, stb. Stb. Tehát muszáj volt egy ilyen tényleges keretet felhúzni a történetek köré.
Tehát a történész vénád is előjött ebben.
Így van, így van.
A budapesti fura szerzetek albumáról esett szó most itt a Szódában, a Kossuth Rádióban. Lentár Balázzsal Pintér Edina beszélgetett. A stúdióban pedig itt van még velem Szuhai Barbara, idegenvezető, a Mesélőházak megálmodója. Mindig ezt azért mondom így, mert hogy nem csak egy blog van ezzel kapcsolatban, vagy ezen a címen, hanem egy könyv is született erről. Az előbbiekben már ejtettünk erről szót. És lelkes párbajozni vágyó férfiakról is hallhattunk Pintér Edina és Lentár Balázs beszélgetésében. Vannak neked kedvenc pesti karaktereid? Mondjuk az alapján állítasz össze akár sétát, akár blogbejegyzést, vagy teljesen máshogy jár az agyad és máshogy működik?
Én hagyom a házakat, hogy meséljenek, és ezért aztán tőlük is függök. Tehát egészen
különleges történetek jönnek ide, teljesen függetlenek egymástól természetesen, mert mondjuk van egy, ahogy kiszúrtad a honlapomon, hogy vannak villatörténeti sétáim, tehát nem csak a klasszikus Pest utcáit rovom, és nem csak a bérház történetek és a szépségek tárulnak fel, és így kezdenek el történeteket mesélni, hanem próbálok olyan városrészeket is felfedezni, vagy feltárni, amik nem olyan magától értetődőek. Érdekes módon, amikor a zuglói sétámat elkezdtem szervezni, és egyre több alkalommal tartottam meg, akkor egy ismerősöm, aki hasonló szakmabéli, megkérdezte, hogy ott lakom-e, vagy miért, Zuglóba minek. Mondom, Zugló, én sajnos nem ismerem annyira, mint ismerhetném, csak azt látom, hogy egy 1000 arcú hatalmas kerülete Pestnek, és nincs felfedezve, és ott van ez a kis villanegyed, amit ismer István mező, a Radnóti gimnázium környéke, amit én egy kicsit jobban megpiszkáltam, és utána néztem egy-két dolognak. Vannak híres épületek is, például a Szenes ház, ahol a történet kezdődik, ahol Szenes Mór 2 évig volt tulajdonos, és mégis az utána következő 150 év azt mondja, hogy ez a Szenes ház. És egy másik is, a Malonyai villa, aki szintén azt mondja, 4 évig volt a ház tulajdona, és utána pedig Bethlen Ilona, Gróf Hallerné, Gróf Bethlen Ilona, aki Bethlen István miniszterelnöknek volt a nővére, volt a tulajdonos 40 évig. És teljesen elfelejtettük azt a történeti vonalat, pedig az egy nagyon szomorú történet, és az is arra gondoltam, hogy ez milyen jó lenne, ha újra a köztudatba visszaköltöznének ezek a nevek. Úgyhogy visszatérve a kérdésedre, én nem úgy, persze nagyon sok sétám szecessziós sétám, mert a szecessziós örökség nagyon határozott és hangsúlyos, hál a jó, hogyha Úristennek, tacára háborúknak és mindennek Pesten, de inkább a besétálhatóság határozta meg a sétáim alkotását, hogy ne szakadjon le a szerencsétlen dereka, aki eljön velem sétálni, de mégis megemészthető legyen a történet, és tudják kötni, és az egész egy, hát ha már a szombati ebédje helyén, hely helyett hozzám jön el sétálni a 4 fokos télen, akkor azt úgy mehessen haza, hogy de jó volt, és de örülök, hogy eljöhettem, és nem hullafáradt, és szellemileg és fizikailag. Úgyhogy visszatérve nem feltétlenül egy alak köré, de egy időszak köré gyűjtöm, adják magukat. Tehát a házak megnyílnak és mesélnek, és én meg boldogan hallgatom, és boldogan adom tovább.
Az Andrássy út is 150 éves, az 5-ös 10 kulturális központ pedig Baumgartner Vincentet kérte fel, hogy egy virtuális sétát készítsen el ott, és ezekből a fotókból kiállítás nyílt a kulturális központban, október elejéig látható ez. Neked van-e olyan házad, mondom én, egy nagyképűen az Andrássy útról, amihez tudsz?
Hát van sok, tehát amire mindig be felbújtom az engem kérdezőket, az az, hogy az Andrássy út 28-ba érdemes betéverni, ha esetleg kinyílna a kapuja. Pár évvel ezelőtt a homlokzatot felújították, és az ember azt hinné, hogy akkor a belsejét is. Hát nem. Ami igazán az a 41-es, ami így meglepő fordulat, hogy ott lett volna az első mozi Pesten. 1895-ben egy Sziklay Zsigmond nevű építész egyébként a testvérével nyitott volna, és a Lumière testvérekkel ők találkoztak is Párizsban. De nem tőlük, hanem nagyon ügyesen, pestiesen ügyesen, a Lumière testvérek szerelőjétől vettek egy mozi gépet, azt hazacincálták, és ott az Andrássy út 41-ben béreltek ki egy kicsi üzlethelységet, de Ejzele József, aki egy nagyon híres és gazdag vasgyáros volt, nem nagyon hitt ebben a bizniszben, és elkért tőlük egy évi kauciót, és ők boldogan ki is nyitották, hogy hát 1896, tehát a millenári, az év, a nagy év, amikor az 1000 éves évfordulat ünnepeljük, és dől a nép, ugye a Vadonatúj Andrássy úton, az Hősök tere felé dőlt is, csak teremtett lélek nem ment be, úgyhogy szegények tönkre mentek, és vissza kellett szolgáltatniuk a gépet is.
Én úgy érzem, hogy Szuhai Barbara idegenvezető napestig tudna nekünk mesélni. Ő a mesélőházak megálmodója, blogot ír és a könyv szerzője. Én nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
És velünk töltötted ezt a fél órát, a felelős szerkesztő Bödő Anita, a szerkesztő Farkas Szabolcs és a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében is köszönöm a figyelmüket. Holnap délután 14:30 ismét várom önöket itt a Szódában. Addig is vigyázzanak magukra. Babuts Krisztát hallották.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.